Az elmúlt évek válságai sem vetették vissza érdemben a cégek reklámköltéseit. A vállalatoknak minden évben van egy marketing büdzséjük, amit el kell költeniük, a hangsúlyokat ezen belül már ők határozzák, megnyilatkozta a megkérdezett influencer menedzser. A digitális térben megjelenő véleményvezérek szerepet nem csökken, és hiába vezet be egyre több európai ország kormánya tiltást a jelenlegi egyik legnépszerűbb platform a TikTok ellen, a cégek egyelőre ezekre nem reagálnak, és leginkább csak az elérés dominál. Zsóri Martinnal Imre Lőrinc beszélgetett.
A Magyar Reklámszövetség nemrég publikálta a hazai vállalatok reklámozási stratégiájával, hirdetési költéseivel kapcsolatos felmérését. Ebből az derült ki, hogy 2022-ben a média tortát a digitális szereplők uralják, a média költések több mint fele, 51%-a a digitális médiában landolt. Ugyanakkor már látszódik egy ilyen fejlett piaci, felnőtt kor típusú állapot, amikor már kisebb a növekedés üteme év per év alapon. Nyilvánvalóan egy vállalat elsősorban arra gondol, hogy jelenjen meg a reklámja a legnagyobb közösségi média felületeken, ott tudja elérni a legtöbb embert, de összességében az úgynevezett influencer marketing, ami a digitális média hirdetéseken belül egy külön sziget, mennyire van már túl a csúcspontján, vagy még ide nem érkeztünk el?
Elérkeztünk már, szerintem úgy félúton járunk körülbelül a csúcsán a dolgoknak, hiszen influencer marketing korábban is volt már, csak ugye nem influencer marketingnek neveztük, hanem a televízióban például volt egy úgymond véleményvezér, aki tulajdonképpen reklámozott egy terméket, egy termékcsoportot, és befolyásolta a médiafogyasztókat.
Nagyon jó, hogy ezt a felvetést mondtad. Mi akkor a változás most az influencer marketing, amit az online térben látunk megjelenni, miben más, mint egy tévés influencer?
Korábban még a televízióban voltak ezek a főzőműsorok. Akkor is már ugye beszélgettünk influencerekről, csak akkor egy séf volt mondjuk a televízió képernyőjén, és azokkal a termékekkel főzött, amikért mondjuk egy cégcsoport, ő fizetett kemény pénzeket. Tehát ugyanazokat bepakolták a műsorba, azzal a termékcsoport, a termékcsaláddal főzte meg mondjuk az adott karbonárát, vagy bármilyen ételt, elkészítette, és tulajdonképpen ez ment ki a televízióban, ugye ezt látták a médiafogyasztók, tehát itt vásárlásra ösztönözték kvázi az embereket. Na most ez gyakorlatilag átkerült a digitális térbe, és a digitális térben influencerekkel elkezdtek reklámozni különböző termékeket. Azért volt másabb, mert a TV nézettségmérés ugye sokkal bonyolultabb, és nem tudták annyira szegmentálni ezeket az adatokat, illetve azt a nézettséget nem tudták pontosan megmérni, hogy milyen korosztály nézi, kikhez jutott el, hatásos volt a kampány. Részben tudják ezeket mérni, viszont a digitális térben pontosan meg tudjuk határozni azokat az adatokat, hogy milyen korosztály nézte az adott mondjuk platformot, és hogy kik fogyasztják gyakorlatilag az influencerek tartalmait.
Tehát sokkal pontosabban, konkrétabban lehet célozni ezekkel a reklámokkal. Mit lehet elmondani, te több nagy céggel is dolgozol együtt. Az első gondolat, hogy megnézzünk egy nagy követőtáborral rendelkező influencert, és őt próbáljuk megnyerni a magunk terméke mellé. Ő majd hirdeti, ő majd elvégzi a reklámtevékenységet, vagy ez ennél sokkal bonyolultabb a gyakorlatban is, meg elméletileg is sokkal bonyolultabbnak kellene, hogy legyen.
A gyakorlatban úgy szokott működni, hogy van mondjuk egy vállalkozás, akár lehet kis és középvállalkozás is, gyakorlatilag eldönti azt, hogy ő influencer marketinget szeretne alkalmazni a vállalkozásában, akkor vagy felkeres egy ügynökséget, vagy egy marketing ügynökséget. Amúgy erről szerettem beszélni, hogy a marketing ügynökség, meg az influencer ügynökség között nagyon nagy különbség van, hiszen a marketing ügynökség az megtervezi az adott kampányt, és keres mondjuk egy másik influencer ügynökségen keresztül celebeket, úgymond kvázi közszereplőket, vagy influencereket, míg ugye az influencer ügynökség pedig kiajánlja az adott közszereplőket, véleményvezéreket, tehát itt ugye nagy különbség van. Van már olyan cég, aki egybe alkalmaz mondjuk marketing és influencer ügynökséget, az nyilván egy hasznosabb dolog, hogyha mondjuk egybe van így rakva mondjuk egy ilyen szolgáltatás, de ugyanakkor itt hazánkban azt látom, hogy vannak olyan ügynökség, akik itt külön bontják ezeket a szektorokat. Na most tulajdonképpen, hogy megvan az influencer, akkor elkezdik felvenni az adott ügynökséget, tehát az influencer ügynökséggel a kapcsolatot, és akkor elkezdenek tervezni egy kampányt. Először is meg kell nézni azt, különböző szempontok alapján, hogy az influencer belélik-e az adott szolgáltatás vagy termékcsoportnak a palettájába. Hogyha ez megvan, akkor utána az influencernek, az influencerrel elkezdünk gyakorlatilag mi is tárgyalni, hogy mi lenne az a koncepció, amit mondjuk hitelesen tud képviselni a digitális térben, és ha ez megvan, ugye ezt jóvá hagyhatjuk általában a cégekkel, és utána mehet is ki a különböző online platformokra. De hát ugye eddig ez egy hatalmas utat jár be, mondjuk akár adott videó, hiszen itt jóváhagyásokról beszélünk arról, hogy hogyan adjuk el az adott szolgáltatást vagy a terméket, hogy mondtam, és ez fontos, hiszen nem mindegy, hogy mi is mit tálalunk ugye a médiafogyasztók számára.
Anélkül tényleg üzleti titkot sértenénk, nagyjából egy, tényleg itt is a csomagok összetétele az nagyban változik, hogy most egy influencertől Instagram posztot, képet kérnek, sztorit kérnek, vagy egy videó legyártását kérik, gondolom van nagy különbség az árakban is, de hogy nagyjából egy top influencer egy reklámkampány során mennyi pénzt kérhet el a tevékenységért, és hogyha ez tényleg nagyon üzleti titkot sért, akkor inkább úgy is feltetném a kérdést, hogy ezekben a pénzekben hozott-e átalakulást az elmúlt 2-3 év, válságokkal megterhelt év, kicsit visszafogták-e a cégek az influencer marketingre csoportosított költéseiket, vagy sem?
A koronavírus járvány után, illetve a háború után nem fogták vissza magukat a cégek, tehát nem láttam azt, hogy csökkenő tendenciával nem költenek különböző kampányokra. Nyilvánvaló itt voltak különböző hatások, és valaki ugye digitális térben rakott több büdzsét mondjuk a marketingre, valaki jobban alkalmazta mondjuk a TV vagy a hagyományos sajtós kampányokat. Hogyha megnézzük azt, hogy akár egy nagyvállalatról most beszélek, neki van egy folyamatos büdzséje, amit el kell költeni marketing kampányokra. Na most az, hogy ő digitális kampányra költ, tehát ugye influencer marketingre költ, vagy tévéreklámra, vagy bármilyen egyéb felületen reklámoz, na most ugye azt mindig szoktam hangsúlyozni, azt, hogy a vállalat dönti el, hogy mire mennyi pénzt rak. De itt határa csillagos ég, már olyannal is találkoztunk, amikor akár 10 000 vagy 20-30 ezer eurót is költ mondjuk egy cégcsoport influencer marketingre, nem csak hazánkban, hanem nemzetközi szinten.
És az egyik legkiemelkedőbb felület, amely mondhatjuk, hogy rabulejti elsősorban a fiatal generációkat, és így a reklámozási tevékenység célkeresztjébe kerül, az a TikTok. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy ha figyeljük a híreket, a kormányzati szintéren egyre több európai ország tiltja ezt az alkalmazást, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, mondván a TikTokon lévő adatok utána a kínai központi kommunista párt adatbázisába kerülnek, nyilván egy kicsit leegyszerűsítve, de ez a probléma, és ugyanakkor meg a cégek látják, hogy hát TikTokon kell nyomulni, mert ez a tuti reklámozási felület. Szóval ez egy ellentmondás, kikerülhető ellentmondás, vagy itt ütközni fog a két érdek majd?
Tulajdonképpen ez nehéz lenne megmondani, megjósolni, hiszen ez a platform a TikTokról, hogyha most beszélünk, akkor napról napra változik. Tehát folyamatos frissítések, fejlesztések vannak ugye a TikTokon, és ezt nekünk a tartalomgyártók is mondják folyamatosan, hiszen itt a nézettségen ha nagyon nagy hangsúly van, hiszen több millió felhasználóhoz eljut mondjuk az adott véleményvezérlő influencernek a tartalma, és azért itt beszéltünk olyan dolgokról, hogy ez ugye hatással lesz ugye a jövőre tekintve, de ezt most nehéz lenne megmondani. De én úgy gondolom, hogyha bármilyen korlátozása is lenne ennek a platformnak, tehát akár bármilyen szempontot, hogyha megnézünk, akkor tulajdonképpen úgy is lesz és jön mondjuk egy újabb platform, amin keresztül gyakorlatilag lehet ugyanúgy közvetíteni tartalmat.
Az elmúlt percekben a marketingről, a marketing büdzsékről, meg persze a cégek reagálásáról hallhattak egy interjút Zsúri Martinnal, influencer menedzserrel. nem fedezi teljes mértékben a húsvéti szükségletet a hazai tojástermelés, habár az átlagos havi fogyasztást ki tudják elégíteni a magyar termelők, az ünnepi időszakban megugró kereslet miatt szükség van importra is. A behozatal nagy része ismét az Európai Unió országaiból érkezik. 2022 előtt az import éves értéke 20% körül alakult. A Magyar Tojástermelők Szövetségének alelnöke szerint az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően ez az arány évről évre csökken. Pákoszt Gergellyel Maurer Kristóf beszélgetett.
Közeleg a húsvét, amely idén április második hétvégéjére fog esni, és ha már itt a húsvétről beszélünk, akkor természetesen a tojásról is beszélünk, hiszen ez a két dolog szorosan egybe fonódik, úgymond, ekkor ugrik meg leginkább egy évben a tojásfogyasztás. Látunk-e itt kiugró adatokat egy év folyamán, mondjuk más nem ünnepi hónaphoz viszonyítva?
Két fő tojásfogyasztási időszakot különböztetünk meg, az egyik a karácsony, másik pedig valóban a húsvét. Ezekben az időszakokban közel 40%-kal is megnőhet a tojásfogyasztás, úgyhogy ez egy rendkívüli időszak mind a termelők, mind a csomagolók, mind pedig a tojással kereskedők számára.
Láthatunk-e idén változást a fogyasztás mennyiségében például? Ugye a drágulással együtt járhat az is, hogy idén kevesebben vásárolnak tojást.
Azt mi is látjuk és érzékeljük, és természetesen a fogyasztói visszajelzések alapján mi is mindent megteszünk azért, hogy ugye a tavalyi évben elszálló árakat valamilyen szinten megpróbáljuk mérsékelni, költséghatékonyabban dolgozni. Azonban azt látni kell, hogy a tojás önköltségének kb. 70%-át adja a takarmányköltség, és hogyha visszatekintünk rendszerűen az elmúlt két évre, akkor azt láthatjuk, hogy kétszeres vagy akár háromszoros drágulást is láthatunk bizonyos takarmány alapanyagok esetén. Ezt ugye az árban érvényesítenie kell a termelőknek, különben veszteséget termel, és ebben az esetben ugye abba kell, hogy hagyja a termelést. A jelenlegi trendek alapján azt mondjuk, hogy a tojásfogyasztás jelentősen nem változott, tehát továbbra is egy közkedvelt étel. Illetve azt is nagyon fontos kiemelnünk, hogy a tojás összehasonlítva mondjuk a többi alapélelmiszerre még mindig nem esett át olyan dráguláson, úgyhogy beltartalmát tekintve még mindig az egyik legolcsóbb és legteljesebb értékű táplálékunk.
Ugyanolyan fontos kérdés az, hogy lesz-e egyáltalán elég tojás, például a megugró kereslet kielégítésére, és hogyha igen, akkor ez sikeresen fedezhető-e belföldi termékekkel?
Normál időszakokban a hazai termelés elegendő a hazai fogyasztásra, azonban ezekben a kiemelt időszakokban pontosan a megnövekedett kereslet miatt csak is kizárólag az import jelenthet valamilyen megnyugvást. Ezért ezekben az időszakokban jellemzően van étkezési tojásimport, egyébként normál időszakban pedig ennek nagyon alacsony a száma, vagy egyáltalán nincs is.
Mekkora ez a húsvéti külföldi tojásimport, és mely országokat használjuk úgymond ebben a helyzetben leginkább?
Jellemzően az Európai Unió országaiból szerezhető be könnyen és úgymond akadálymentesen a tojás, ezekben az országokban hasonlóak a termelési feltételek, a termelési költségek, illetve az élelmiszerhigiénés, valamint az állatjóléti feltételek. Éves számaink vannak a tojásimportra vonatkozóan, ez közel egy ilyen 20%, de ennek aránya azért az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően folyamatosan csökken.
Itt az Európai Uniót említette, mint Magyarország első számú import forrása, ugyanakkor legalább ugyanolyan fontos piaci szereplő az Egyesült Államok, ahol az elmúlt hónapokban, vagy elmúlt időszakban a madárinfluenza járvány jelentősen sújtotta a tojáspiacot. Hogyan befolyásolja ez Magyarországot, az Európai Uniót, van-e változás ebben idén?
A tojáspiac, mint sok más élelmiszerpiaca is globális, tehát abban az esetben, hogyha valamilyen országban vagy régióban termelés kiesés van, mint ahogy ezt látjuk az Amerikai Egyesült Államokban, ahol közel 60 millió baromfit érintett a madárinfluenza kitörés, és ez nagyon komoly hiány eredményezett a baromfi termékekben, illetve a tojáspiacon. Ilyenkor ugye megindul egy jelentős kereslet más piacok irányába, és hát igen, az Európai Unió piacára is hatással van, hiszen jellemzően az amerikai fogyasztói árak magasabbak, mint az európai, a magyarnál azért jelentősen magasabbak, és ennek megfelelően ugye jóval fizetőképesebb is a keresletre. Tehát azt látjuk, hogy igen, az esetlegesen felgyűlő feleslegeket, vagy többletkészleteket, azokat felszívja az Egyesült Államok piaca.
Kicsit itt még termelői szempontból vizsgáljuk meg ezt a húsvét környéki tojás fogyasztást. Mennyivel drágultak, ugye természetesen a baromfi tenyésztésre is a nehézkes gazdasági helyzet hatással van, tehát a tojás előállítási költségek mennyivel drágultak az elmúlt időszakban?
Takarmány a legjelentősebb költségtényező. Itt egyes takarmány alapanyagok esetében kétszeres, háromszoros drágulást is láttunk. Berendezések, illetve a különböző technológiai eszközök ugye jellemzően euró alapon vagy dollár alapon történnek elszámolásra, tehát itt azért az árfolyam jelentős hatással bír, illetve hát ugye még a Covid okozta ellátási lánc problémák most már lassan elmúlni tűnnek, de azért mondjuk egy fél évvel ezelőtt jóval hosszabbak voltak a várakozási idő, esetleg valamilyen technológiai fejlesztés, vagy valamilyen technológiai karbantartás esetén felhasznált alapanyagoknál. Ami még fontos tényező, az az energia. Hát itt pedig nagyon változóak a számok, de elmondhatjuk, hogy vannak olyan esetek, amikor akár 8-szoros, 7-szeres, 5-szörös árnövekedést is látunk, mondjuk az elektromos áram esetén, illetve a gáz esetén is. Ugye jellemzően a termelők, főleg a kisebb és közepes termelők, ők fix határidőszerződésekkel dolgoznak, tehát amennyi mondjuk a tavalyi évben egy magas áron szerződött, annak a módosítására csak jövőre, vagy esetleg az év vége környékén lesz lehetősége. Reméljük akkor is ezek a kedvező trendek látszódnak majd az energiapiacon, és akkor már a következő években láthatunk valamilyen megnyugvást a termelési költségek növekedése, vagy stabilizálódása esetén.
Pákoszt Gergelyt, a Magyar Tojástermelők Szövetségének alelnökét hallották.